és ezzel át is adnám a szót következő előadónknak, Kereszti Marcell, és hogy ne bakizzak bele az előadás címébe se. A származtatás, mint mentőv, különösen megvont európai szabadalom esetén. Marcell szabadalmi ügyvivő, villamosmérnök, közgazdász, jogász, Gödöllő Kékesmészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda vezetője, Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara és az AIPPI Magyar Csoport elnöke is. Úgyhogy Marcell, tiéd a porond, ha jól számolom, 30, maximum 40 percben.
Köszönöm szépen a szót. Kommunikációs szakemberek foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a hallgatóság egy előadás alatt milyen információkat észlel. A szakemberek szerint az észlelt információk 50%-a vizuális, nevezetesen az előadó látványa. Magyarán a hallgatóság 50%-ba azt veszi le, hogy az előadó kinéz. Az észlelt információk további 25%-a az a stílus vagy mód, ahogy az előadó előad, és csak a fennmaradó 25% az a tényleges ismeretegyüttes, amit az előadó át kíván adni. Ha ez az elmélet ténylegesen helyes, akkor az mindannyiunk számára megnyugtató helyzetet eredményez, mert egyrészt én már túl is vagyok a prezentációm 50%-án, önök pedig a vizuális élményen, és most már nyugodtan koncentrálhatunk a mondandómra. Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot, kedves kolléganőket, kollégákat, és köszönöm a szervezőknek a megtisztelő lehetőséget, hogy milyen konferencián adhatok elő. Az előadás címe: Származtatás, mint mentőv, különösen megvont európai szabadalom esetén. Ez a cím nagyon informatív, de ami az előnye, az egyben a hátránya is, mert lelövi a poént. Tehát ez körülbelül olyan, mint ha Agatha Christie azt a címet adta volna regényének, hogy az áldozat 12 gyilkosának leleplezése az Orient Expressen. Ugye elnézést kérek azoktól, akik még nem olvasták a krimit. De amíg eljutunk eddig a konklúzióig, addig egy hosszú utat kell bejárnunk, látni fogjuk, nagyon messziről indulunk, és még a 19. század végére is vissza fogunk tekinteni. Talán azzal indítanék, hogy az emberi elme csodálatos, és az emberi kreativitás határtalan, ezt az iparjogvédelem megpróbálja követni, különböző oltalmi formákat próbál létrehozni, kreálni, és ezzel honorálni az alkotót. De nem mindig könnyű feladat, ha van egy szellemi alkotás, ahhoz a megfelelő oltalmi formát megtalálni. Ha például most az esti programra gondolok, akkor egy dugóhúzó jut eszembe példaként, van egy ötletes szerkezete, egy csigás emelő szerkezete, meg egy szép alakja, akkor ezt védhető esetleg szabadalommal, ha egyszerűbb szerkezet, akkor használati mintaoltalommal, lehet egy dizájn és formatervezési mintaoltalom, és hogyha van egy árujelző jellege az egész háromdimenziós terméknek, akkor egy védjegyoltalomra is esetleg alkalmas lehet. Az is előfordulhat, hogy az egyik oltalmi formával elindulunk, és kiderül, hogy az később nem lesz jó. Mondjuk elindulunk egy szabadalmi oltalommal, kiderül, hogy a szerkezet már ismert, és át kell térnünk dizájnra, és ennek a fordítottja is előfordulhat. A szerzői jogban viszonylag könnyű a váltás. Tehát ha valaki ír egy sikeres könyvet, és mondjuk van egy olyan tengeren túli ország, ahol nem olvasnak könyveket, hanem csak filmeket néznek, akkor átírja egy forgatókönyvé, és egy sikeres filmként hasznosítja a szellemi alkotását. Az iparjogvédelemben ez nem így van. Ha egyszer elindítottuk a jogszerzést, akkor felszálltunk egy vonatra. Az a vonat száguld, nem lehet leszállni és visszamenni a rajtkockára, hiszen ott van hivatali publikáció, van egy elsőbségi nap, nem lehet újrakezdeni. És nagyon fontos az, hogy néha van olyan eset, hogy váltani kell. Elindulok az egyik oltalmi formával, és egy másikkal kell folytatni. Most felmerülhet a kérdés, hogy ez gyakran fordul elő. érdemes ezzel foglalkozni? Nekem az a tapasztalatom, hogy nem fordul elő gyakran, de amikor előfordul, azok gazdaságilag mindig nagyon fontos ügyek. Volt egy saját praxisomban egy amerikai USA-beli szabadalmi bejelentés, nagyon sokat kötözködött az amerikai hivatal, és nem engedte át, és az ügyfélnek elfogyott a kedve, nem akart vele foglalkozni. És akkor jött a gondolat, hogy nagyon szép ábrákkal ment be ez a szabadalmi bejelentés. Nem lehetne egy a utility patentbe, egy design patentbe, tehát a műszaki alkotásból egy esztétikai design alkotásba átvinni a jogszerzést. És az amerikai képviselő rövid gondolkodás után azt mondta, hogy de, lehet, mert nagyon jók az ábrái a bejelentésnek, és az ügyfelem kapott is egy design patentet a termékre. Ez egy orvosdiagnosztikai eszköznek egy segéd, egyszer használatos, eldobható segéd eszköze volt, amiből ez a cég évente több tízmilliárdos profitot termel. Tehát egyáltalán nem volt mindegy, hogy az USA-ban van oltalom, vagy nincs oltalom. És ennek a formaváltásnak, vagy műfajváltásnak a ritkassága kapcsán még annyit tudok mondani, és ezt talán a hivatali bírósági kolléganők, kollégák még jobban meg tudják erősíteni, hogy egy, ha valami elméletben előfordulhat, az elő is fordul. Kettő, amilyen szerencsénk van, az pont a mi ügyünk lesz. Na most ez a formaváltás az iparjogvédelemben, ez történhet nyugodt keretek között, tehát a vonatra felszállok, megérkezek egy pályaudvarra, megvárom a csatlakozást, arra is felszállok, és lehet ez egy veszélyes helyzet is, egy száguldó vonatból kell átszállnom, az is lehet, hogy ez a vonat már a szakadék fele száguld, vagy esetleg benne is van. Na most nézzük meg először ezt a nyugodtabb formaváltást, ez az elsőbbség igényléséhez kapcsolódik. Ismerjük az elsőbbség rendszerét, a Párizsi Uniós Egyezmény alapján az egyik tagországba teszek egy bejelentést, az oltalmi formától függően 6-12 hónap elsőbbség után egy másik országban egy másik második bejelentést tehetek, és vihetem magammal az elsőbbségi napot, és nagyon fontos az elsőbbségi nap tovább vitele, hiszen az oltalmazhatóság kritériumának is ez a referencia dátuma, de nem csak ennek, hanem a jog érvényesítésének is a referencia dátuma lehet, gondoljunk például az előhasználati feltételekre. Ha megnézzük azt, hogy az elsőbbségi bejelentés és a későbbi bejelentés, aminek az elsőbbségét igényli, ott lehetséges-e típusváltás, oltalmi formaváltás, akkor azt látjuk, hogy az ország, a különböző országokban, a regionális hivatalokban elég nagy a zavar. Nincs egyértelmű iránymutatás, minden országban külön meg kell nézni, hogy mi a helyzet, és hogyha ezt megpróbáljuk megfejteni, hogy mi ennek a harmonizálatlanságnak az oka, akkor vissza kell mennünk a Párizsi Uniós Egyezményhez, amelyik bevezette az elsőbbség rendszerét. Ez az egyezmény megemlíti a négy alapvető oltalmi formát, amit én is említettem a bevezetőben, de nem ír semmit szinte arról, hogy lehetséges-e a típusváltás, vagy milyen típus, vagy az összes típusváltás engedélyezette ezek tekintetében elsőbségigénylésénél. Ahelyett, hogy egyértelmű képet adna a Párizsi Uniós Egyezmény, szerintem logikailag eléggé kifogásolható módon mellesleg megemlít néhány lehetőséget. Például azt mondja, hogy egy ipari minta, tehát mostani nevén formatervezési mintabejelentés, az igényelheti egy használati mintabejelentés elsőbségét. Azt is leírja, hogy a szabadalmi és a használati mintabejelentések egymás elsőbségeit igényelhetik. De mi van a többi kombinációval? Mi van azzal, amit én az USA-ban elértem, hogy egy szabadalmi ügyből egy formatervezési ügy lett? Erről semmit nem mond a Párizsi Uniós Egyezmény, és az egyezménynek a legfontosabb kommentárja, a Bodenhausen-féle kommentár még rátesz egy lapáttal. Ugyanis a használati minta, ipari minta kapcsán azt írja, hogy hát ennek a fordítottja ugyan nincs benne az egyezményben, de hát úgy lehet venni, hogy az benne van. Most félreértés ne essék, Bodenhausen professzor úr azt mondja, hogy egy minden ország által kötelezően alkalmazandó kogens minimum szabályok között szerepel olyan is, ami nincs odaírva. Tehát látjuk, hogy elég nagy a bizonytalanság az alapoknál, és mi lett ebből az egyes nemzeti regionális hivatalok előtt. Egy rövid körkép csak. Az EUIPO-nál, ugye a közösségi formatervezési mintáknál, a Párizsi Uniós Egyezmény szerint lehet használati mintákra is elsőbséget igényelni egy design bejelentésnél. Sőt, ezt a PCT bejelentésre is megengedik, tehát egy PCT bejelentés elsőbséget lehet igényelni egy design bejelentésnél. annyira fontos volt ez az ügy, ez a ritka ügy, egy elég fontos formatervezési minta portfóliót érint ez az ügy, hogy egészen az Európai Bíróságig elmentek. Most azon vitatkoznak, hogy ilyenkor 6 vagy 12 hónap legyen az elsőbségi határidő. Valószínűleg idén már kapunk ebben egy döntést, de még egyszer mondom, a Párizsi Uniós Egyezmény megkötése óta 140 év telt el, és még mindig ilyeneken vitatkozunk. Az EU IPO-nál, a védjegyeknél ott lekorlátozzák, ott csak védjegy bejelentések elsőbsége igényelhető. Az Európai Szabadalmi Egyezmény már óvatosabb volt, ő látta, hogy baj van itt a Párizsi Uniós Egyezménynél, és egy saját zárt rendszert hozott létre, hogy csak szabadalmi jellegű elsőbséget igényelhetek. De itt is megpróbálták, a bejelentők mindent megpróbálnak, tehát itt is megpróbáltak egy formatervezési mintabejelentést elsőbségét igényelni, a fellebbezési tanácsnak kellett kimondani, hogy ez nem lehetséges. A PCT, tudjuk, hogy az csak egy keretrendszer, az nem ad iránymutatást, a dögöt átdobja a Nemzeti Regionális Hivatalok oldalára. Mi a helyzet a hazai jogszabályoknál? A hazai jogszabályok nagyon politikusan, és szerintem nagyon helyesen, csak külföldi bejelentést említenek. Nem mondják meg a típust. A módszertani útmutatók már látszanak némileg korlátozni vagy irányítani, de nem látható, hogy milyen formaváltás vagy műfajváltás lehetséges. Hát nyilván a bejelentők majd fognak próbálkozni, és ennek a elsőbségigénylésével kapcsolatos formaváltásnak tulajdonképpen az az egyetlen mondandója, hogy ha ilyen kérdés merül fel, minden országban, régióban külön meg kell nézni, hogy mik a szabályok, és aszerint kell eljárni, harmonizáltságra nincs esély, és közeljövőben sem látszik erre esély. Nyergeljünk át most akkor a veszélyesebb vizekre, amikor száguld a vonat, és ott kell korrigálni. Amikor egy szabadalmi bejelentést indítunk, akkor reméljük, hogy majd megkapjuk az oltalmat, de gyakran kiderül, hogy például a feltalálói tevékenység hiánya miatt, vagy kicsit alacsonyabb szintű csak a feltalálói tevékenység, mint ahogy a hivatalok megítélik, akkor, vagy a hazai hivatal megítéli, akkor használati mintaoltalmi bejelentésre át tudunk nyergelni, ezt hívjuk származtatásnak. Ugye nagyon fontos, hogy megőrizzük a bejelentés és az elsőbségi napot, az eredeti szabadalmi bejelentését, és úgy elindítunk egy használati mintaoltalmi bejelentést, és azt visszük tovább. Az, hogy mi lesz a szabadalmi bejelentéssel, az most tulajdonképpen nem lényeges, azt ilyenkor tipikusan elejtjük, nem, most ezzel nem foglalkozunk, hanem avval foglalkozunk, hogy a használati mintává történő átalakítás, származtatása, hogy a külföldi jogokban mondják a branching off, az milyen keretek között lehetséges. Ez körülbelül olyan, mint most, azt hiszem, most vannak az érettségik, mint a felvételi rendszer, hogy beírja a delikvens az első helyre az egyetemet, második helyre mondjuk egy főiskolát, és lehet, hogy az ő szellemi alkotását úgy fogják megítélni, hogy az csak egy főiskolára lesz jó, de a jövőt soha nem látjuk. Tehát lehet, hogy az a főiskola olyan tudást ad annak a fiatalnak, amivel sokkal nagyobb karrier tud befutni, mint mondjuk a másik az első helyen. Tehát az iparjogvédelem is ilyen, hogy nem látjuk a jövőt, de a lehetőségeket, azokat a jogrendszer ugyanúgy a felvételénél itt is biztosítja számunkra. Ha összehasonlítjuk a szabadalmat és a használati mintaoltalmat, akkor vannak a klasszikus összehasonlítási mondjuk aspektusok, oltalmi idő, ott 20 év, a használati mintaoltalom csak 10 év, az oltalmi tárgyak köre szűkebb, a használati mintánál érdemi vizsgálat sincs, de ezen kívül vannak még fontos kérdések, amik átgondolandók. Az egyik fontos különbség, hogy a használati mintaoltalom ugye gyengébb, mint a szabadalom, ezt mondjuk általában, közvetett bitorlás nem szankcionálható. Használati mintaoltalomnál ez abból következik, hogy összeolvassuk a szabadalmi használati mintaoltalmi törvényt, ez jön ki belőle. Amíg a használati mintaoltalom egy egységes, zárt, kézzelfogható szerkezetekre volt kitalálva, addig ennek volt jogossága. Most már rendszerekre is lehet használati mintaoltalmat igényelni. Kérdés, hogy a közvetett bitorlás lehetőség vagy kizártsága az fenntartandó-e a jövőben. Használati mintánál egyetlen főigénypont engedélyezett, ez is egy szűkítést jelent, és a jogérvényesítés is egy rögösebb út, most ezt nem mondanám végig részletesen, benne van a jogszabályban, de van egy olyan szempont, ami miatt a használati mintaoltalom, ez a kis szabadalom, vagy a szabadalom kis testvére erősebb lehet, mint a szabadalmi oltalom. És ez nagyon fontos üzenet, mert a használati mintaoltalmat tapasztalataim szerint nehéz megsemmisíteni. Tehát a szabadalmi ügyvívők, a nagyon régi szabadalmi ügyvívők is azt mondták, hogy minden második szabadalom megsemmisíthető, és az Európai Szabadalmi Hivatal felszólalási statisztikái is ezt mutatják, hogy minden második szabadalom megsemmisíthető. Nekem az a tapasztalatom, hogy használati mintaoltalmat, pont mert alacsonyabb az elvárt feltalálói szint, nehéz megsemmisíteni. Tehát egy olyan oltalmat biztosít, amit nagyon jól lehet érvényesíteni, igaz, hogy csak 10 évig. Kérdés, hogy elég-e a 10 év. Nézzük a következő ábrát, ezt a hivatal utólagos engedelmével az éves jelentésből vettem. Ez mutatja a szabadalmak korfáját. Látható az, hogy a 7. évnél van a maximum, és onnantól kezdve elkezd csökkenni a szabadalmak száma, a fenntartási díjakat már nem fizetik, kifutnak esetleg a termékek. Tehát látható az, hogy ha én az első 10 évet lefedem egy oltalommal, akkor én azért a hasznosításnak egy nagyon nagy szeletét megkapom. És hogyha ott van nekem egy olyan oltalmam, amit nem lehet megsemmisíteni, azzal én nagyon sokat el tudok érni. A származtatásnak azonban vannak buktatói, nehézségei, tartalmi kérdései. A használati mintaoltalom az kézzelfogható szerkezet, berendezés, rendszer oltalmára van, a szabadalom az lehet eljárásra, alkalmazásra, bármire. Felmerülnek a kérdések, ezeket sorra veszem. Szükséges-e, hogy azonos maradjon a teljes igényelt oltalmi kör a származtatott bejelentésben, mint ami az első bejelentésben volt? A válasz egyértelműen nem, hiszen nem maradhat benne eljárás igénypont, nem maradhat alkalmazás igénypont, csak egyetlen főigénypont maradhat származtatásnál. Jogtörténeti okok is vannak, hiszen 2001-ig ipari mintából is lehetett használati mintát származtatni, mint a bejelentést származtatni, annak pedig nem volt igénypontja, sőt, szabadalmi bejelentésnek sem szükséges legyen igénypontja, legalábbis egy ideig, tehát érvényes a bejelentés, még igénypont nélkül, abból is lehet származtatni, tehát biztosan nem szükséges az oltalmi igény egy-egybe való megtartása. Akkor lépjünk egyel tovább. Hogyha ennek a szabadalmi bejelentésnek van egy termék, berendezés főigénypontja, akkor szükséges-e, hogy én azt egy-egybe megtartsam? A válaszom az, hogy nem. Az előző érvek is itt is alkalmazandók, de itt tulajdonképpen arról van szó a HMT indokolásában is, hogy meg akarjuk menteni az oltalomszerzést. Ehhez azért az igénypontot tipikusan módosítani kell, esetleg korlátozni kell. És nagyon örültem annak, hogy a használati minta oltalmi törvény módszertani útmutató sem ír elő azonos igénypontot, hanem egy tartalmi egyezést kér. Tehát ha összevetjük ezt ezzel a szabadalmi törvény indoklással, mindenki megnézheti majd, aki érdekel, akkor az jön ki, hogy tulajdonképpen ami az eredeti bejelentésben ki lett nyilvánítva, arra lehet aztán a használati minta bejelentésben az oltalmi igényt megfogalmazni, és ez egy nagyon nagy szabadság, egy nagyon fontos eszköz. Menjünk még egy kicsit tovább, és feszegessük a határokat. Ha eredetileg csak eljárás szabadalmam volt, vagy eljárás igényponton volt, vagy alkalmazás igényponton volt, akkor lehetséges-e a származtatás? Nekem az az álláspontom az előző érvek alapján, hogy igen, abban az esetben, ha az eredeti bejelentés erre módot adott volna, ha mondjuk az eredeti szabadalmi bejelentés módosításával én fogalmazhattam volna termék vagy berendezés igénypontot, akkor ez az opció ez nyitva állt volna. Természetesen a legjobb stratégia már eleve így indulni, és ez talán az előadást ezen részének az egyik legfontosabb üzenete, hogyha eljárás találmánnyal találkozunk, akkor azért érdemes meggondolni, nem lehet-e mégis valamilyen berendezés igénypontot is beletenni a majdani esetleges származtatás okán, hogy akkor ez gördülékenyebben menjen. Még egy lépéssel tovább megyek. Jövőre nézve kívánatos-e a használati mintaoltalommal védhető szellemi alkotások körének bővítése? Gondolok itt a vegyi termékekre, olyan termékekre, amelyek jelenleg nem védhetők használati mintaoltalommal. Ezen a ponton csatlakozom Török Ferenc kollégánknak az álláspontjához, hogy ez a kérdés napirenden tartandó, ez mindenképpen egy megvizsgálandó körülmény. Ennek az indokait csak nagyon röviden, a használati mintatörvényünk a német jogon mintájára keletkezett, többször hivatkozik az indokolás a német jogra. A német jog 90-ig korlátozta az oltalmat vegyi, kézzelfogható termékekre, de 90 óta már vegyi termékek is védhetők, sőt alkalmazási találmányok is védhetők, az eljárások nem védhetők. És nem találunk olyan cikkeket a német szakirodalomban, amik azt mondanák, hogy a gazdaság emiatt összedőlt volna. Az osztrákok még egy lépéssel tovább mentek, ők az eljárásokat is engedik védeni. Nem hiszem, hogy ez egy jó irány, nem kell mindenben őket utánozni. Ide kívánkozik, éppen a elmúlt napokban közelünkben van egy körforgalom, és itt láttam a körforgalomban egy osztrák rendszámú autót tolatni. Most nyilván nem volt helyismerete, és eltévesztette a kijáratot, de még gondolta, hogy ez praktikus, de nem kell mindenben az osztrák sógorokat másolni. Az időzítési kérdések is nagyon fontosak. Mikor kell a mentőv? Mentőv kell például akkor, hogyha elutasítják a szabadalmi bejelentést. Ez az elutasítás nagyon váratlanul érkezhet a magyar jogban. A megadásról értesít minket a hivatal, van egy megadás alapjául szolgáló változat. Elutasítás alapjául szolgáló változat nincsen. Hirtelen jön, és a törvény azt mondja, hogy utána a keltétől, amit mi nem tudjuk, hogy mikor lesz, nem tudok módosítani, nem tudok megosztani, nem tudom adaptálni a bejelentésemet a használati mintára. Ezen a ponton Király György kollégánk egyik előadására hivatkoznék, aki ezt a védjegyjogban elemezte ugyanezt a váratlanságot és ennek a hatásait, azt hiszem talán a debreceni MIE konferencián. Ez is talán egy üzenete lehet ennek az előadásnak, hogy ez a mentő funkcióhoz, de egyébként is, ha esetleg megosztani szeretne valaki, mert látja, hogy ez az út nem jó, de megosztaná. Tehát lehet, hogy egy jelzés a bejelentés során, egy határozott előjel, hogy elutasítás fog következni, úgy, ahogy az Európai Szabadalmi Hivatal, ha kérünk szóbeli eljárást, akkor ő egy szóbeli tárgyalást kitűz, tudjuk, hogy baj van, akkor már gondolkodunk a megosztásban. Tehát itt lehet, hogy egy barátságosabb folyamat lenne, ha az elutasításnak lenne előjele. Egy talán nem annyira hangsúlyos kérdés, a szabadalmi bejelentés eljárás során, tehát folyamatban lévő bejelentés szükséges, alapbejelentés, hogy én származtatni tudjak. Itt a fenntartási díj 6 hónapos türelmi időn belül fizethető meg. Mi kipróbáltuk és működik az, hogy a 6. hónap végénnél, még vége előtt nyújtjuk be a származtatott bejelentést, és nem kell befizetni a fenntartási díjat, tehát meg lehet spórolni egy fenntartási díjat, addig még érvényes a türelmi idő végéig a szabadalmi bejelentés, tehát itt tudunk egy kicsit esetleg spórolni. Ami megint csak egy nagyon érdekes kérdés, én megmondom őszintén nem találtam rá a választ. A szabadalom újdonság vagy feltári tevékenység hiányában történő megsemmisítése esetén is lehet származtatni. Tehát kell, hogy az újdonság vagy feltári tevékenység miatt egy megsemmisítés történjen. Ez egy nagyon fontos mentőv. A 6 hónapos türelmi idő, ami a használati mintaoltalomnál van, az esetleg azzal orvosolhatók saját publikációk, amelyek még a bejelentés előtt történtek közvetlenül, és tudjuk azt a megsemmisítési ügyekből, hogy milyen gyakori az, hogy egy egyetem vagy egy cég valamilyen kollega ott valamilyen cikkben elpuffantja a találmányi ötletet. Tehát ezeket tudjuk orvosolni. A feltárói tevékenység elvárt szintjének az alacsonyabb foka, az is egy feltárói lépés, az egy mentőv lehet nekünk. Tehát ez egy nagyon fontos mentőv és nagyon jól használható mentőv. Kérdés, hogyha nem megsemmisítés történik, csak korlátozás, akkor rendelkezésünkre áll ez a mentőv vagy sem? Például, hogyha van egy eljárás és egy berendezés igénypontom, és a berendezés igénypont megsemmisül. Nekem volt egy tizen sok évig tartó szabadalmi perem, ahol pontosan ez történt. Akkor most mi a helyzet? Tudok származtatni arra, ami megsemmisült a berendezésre? Megmondom őszintén, én a törvényből ezt nem tudtam kihámozni. A korlátozás az egy részleges megsemmisítés. Lehet, hogy ezt érdemes lenne törvényi szinten tisztázni, mert ez egy gyakori eset, ugye egy megsemmisítési folyamatban nagyon gyakori a korlátozás. És amíg ez nem tisztázott, esetleg, hogyha valakinek értékes találmány kerül az útjába, akkor érdemes talán főigényponttonként megosztani, hogyha valamelyik főigénypont elvész, akkor ott megsemmisítés történjen, például egy berendezés megsemmisítésnél tudjon származtatni. És most értünk el a cím szerinti témához. Mi a helyzet, hogyha egy európai szabadalmat megvonnak? Az európai szabadalom, ugye ezt központilag adják meg, központilag van a felszólalás, annak van egy Magyarországra hatályosított része, és ha központilag a felszólalás sikeres, akkor ez a szabadalom megsemmisül. Néhány országban ilyen esetben lehetséges származtatni használati minta bejelentést. Egy ilyen központi felszólalásnál felismerték ennek a hasznosságát. Osztrákok, németek, olaszok, és még van több ország is, csak nehéz összeszedni az információt, talán még egy-kettő van. Felismerték azt, hogy ez egy nemzeti többletet biztosít. Tehát hogyha ugye tudjuk azt, hogy az európai szabadalom az most a legfontosabb oltalom ilyen szabadalmi szempontból, a magyar eljárás jog is, meg a szabadalmi perekre vonatkozó jogszabályok is hivatkoznak az európai szabadalmakra, össze vagyunk sinezve. Ha egy európai szabadalom megszűnik, akkor mindenki fölteszi a kezét, kalapkabát, vége az ügynek. De mi van akkor, hogyha ezt lehetne ilyenkor egy nemzeti használati mintaoltalommá származtatni? Van-e erre lehetőség? Lehetséges-e ez nálunk? A szabadalmi törvény csak megsemmisítést említ, a megvonás nem szerepel a törvénybe. Most erre a válaszom az, hogy igen, ez lehetséges. Ide írtam azokat a jogszabályhelyeket, amelyeket együtt lehet elemezni, és ebből kiderül az, hogy a megvonás az jogilag a megsemmisítést jelenti. Van egy részletes, hosszú érvelésem 5 oldal, aki szeretné, annak szívesen megküldöm. Annyit tudok mondani, kaptam rá engedélyt, hogy a hivatal erre informálisan rábólintott, hogy ez így működik, tehát ez a lehetőség megvan. Itt a dia alján azt írtam, hogy hát lehet, hogyha ez tényleg működik, akkor ezt lehet célszerű törvényileg vagy módszertani útmutatóban explicit módon is megjeleníteni. És most képzeletben látom azokat a kedves kolléganőket, kollégákat, akik éppen ilyen európai jogvitában vannak, már gondolkodnak azon, hogy ez egy opció lehet-e majd az eljárás későbbi során. Időzítési kérdések. Európai szabadalom felszólalásáig nagyon sok idő eltelik, amíg a felszólalásnál megvonják, akár 8 év is eltelhet, marad 2 évünk, érdemes-e ekkor még származtatni a maradék, ugye 10 éves oltalmi időnk van. A maradék 2 év az nagyon fontos, nagyon hasznos, láttuk a korfáját a szabadalmi ügyeknek, de visszamenőlegesen is ugye 5 évre az elévülési időben a gazdasági szankciókat, azokat érvényesíthetjük, tehát ez egy fontos eszköz lehet. Ha fellebbezés is benyújtásra kerül felszólalás után, akkor már biztos, hogy túllépjük a 10 évet a mostani átfutási idők szerint, tehát egy stratégiai döntés szükséges, amikor felszólalásnál megvonják, hogy most akkor oké, elengedjük, és akkor az különböző országban lehet, akkor származtatunk, vagy pedig esetleg még küzdünk. A 3 hónapon belül kell indítani a magyar jog szerint, az európai felszólalásnál ez a szóbeli tárgyalás kell dátuma, onnan indul a 3 hónap, ennek a jogszabályhelyét ide tettem, illetve az is fontos, hogy a magyar szabadalom, ami a hatályosítás, az hatályos legyen, tehát a fenntartási díjak be legyenek rendre fizetve. Na most itt kezdődik tulajdonképpen az igazi érdemi kérdéskör, ami nagyon messzire vezet. Szabadalom újdonság vagy feltárt tevékenység hiányában kell, hogy megsemmisüljön az európai eljárásban is. Na most az európai felszólalás úgy néz ki, hogy az felszólaló támad, szabadalmas védekezik, szabadalmas több igénypont változatot is előad. Hierarchia sorrendbe vizsgálja az Európai Szabadalmi Hivatal, ha elsőt megnézi, nem fogadja el, megy a másodikra, tehát egy ilyen sorozatot adunk, és a kérdés az, hogy teljesül-e a magyar jog szerinti újdonság feltárt tevékenység hiányában történő megsemmisítés, ha a sok igénypont változatból csak az egyiket utasítják el, vagy a újdonság vagy a feltárt tevékenység miatt. Az én válaszom az, hogy igen, tehát elegendő bizonyítani egy ilyen származtatásnál, hogy az egyik igénypont változatot emiatt utasították el, mert ennek hiányában nem állna be a semmiség. Magyarán el kell érnünk egy európai felszólalási eljárásban, hogy legalább egy igénypontot, az újdonság vagy a feltári tevékenység hiánya miatt utasítsanak el. Ez nem mindig könnyű. Tudjuk azt, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal nagyon háklis, úgy mondanám inkább, hogy fafejű a korlátozásokkal kapcsolatban. Nagyon sok korlátozást, igénypontmódosítást nem engednek. Azt mondják, hogy ez bővítő értelmű módosítás, ha például az a korlátosabb oltalmi kör nem lett teljes körűen kinyilvánítva az eredeti bejelentésben. Tehát itt nagyon nehéz lehet elérni azt, hogy egy igénypontot, az igénypontot újdonság vagy feltári tevékenység hiányában utasítsanak el. Ugyanis a felszólalási tanács egészségesen lusta, és ha azt látja, hogy egyéb formai okokra hivatkozhat, akkor nem kezdi elvizsgálni ezeket a kérdéseket. És itt jön tulajdonképpen a záró konklúzió, vagy a gondolat, hogy érdekes elkerülő stratégiák születhetnek abból, ha a szabadalmas már gondol a származtatás lehetőségére, és olyan igénypont változatokat kínál fel az eljárásban, amelyek ütési felületeket jelentenek az újdonság feltárói tevékenység hiánya szempontjából, és várja azt, hogy a támadó, a felszólaló azt használja ki ezt az ütési felületet, mert neki az jó lesz majd a származtatáshoz. Viszont a felszólaló, ha nagyon okos, akkor megpróbálja elterelni, nem bevinni az ütést, hanem elterelni. Added matter felé, tehát meg nem engedett módosítás felé, vagy pedig azt mondja, hogy túl későn jött ez az igénypont változat, ez nem befogadható. És tulajdonképpen ez a fordított játszma, ez egy nagyon érdekes játszma lehet felszólalásnál, érdemes erre gondolnunk, és érdemes ezzel foglalkoznunk, és talán ez az előadásnak a záró konklúziója is, és én ezt nagyon fontos információnak tartom, de nagyon ritka ez a fordított csatározás szabadalmi ügyekben, és visszatérve a bevezetőhöz, a kommunikációs szakemberek azt mondják, hogy az ilyen fontos információkat érdemes valamilyen segédinformációval nyomatékosítani, és én gondolkodtam azzal, hogy mivel tudnám ezt nyomatékosítani, és hát eszembe jutott egy vicc, ami ideillik, és 100%-ig ideillik, és nincs más vicc, ami egyáltalán ideillene. Csak egy probléma van, hogy ez a vicc nagyon erősen, úgymond nyomatékosít, tehát nem mondanám el egy ilyen hallgatóság előtt, de aztán arra gondoltam, hogy én is milyen konferenciákon nevelkedtem, és emlékszem, hogy nagy előadóink, elődeink milyen viccekkel nyomatékosítottak különböző jogintézményeket, például a kényszerengedély intézményét, egy életre megmaradt az információ, úgyhogy áthidalom megoldásként, hogyha a tisztelt hallgatóságnak elég nagy a tűrés küszöbe, és elnézik nekem, akkor a vicc tartalmát vázlatosan ismertetném. Tehát a vicc vázlatos tartalma szerint egy mazohista beállítottságú illető kérlel egy szadista beállítottságú illetőt, hogy üsse. A szadista viszont azzal cukkolja, hogy nem üti. Hát ezt látjuk itt is. Remélem, hogy megmarad az információ, és remélem, hogy minél nagyobb százalékban tetszett önöknek az előadás alatt észlelt információ. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönjük szépen Marcelnak a szokásosan magas színvonalú előadást és a frappáns lezárást is. Van-e kérdés, hozzászólás, reflexió? Hát ez nagyon alapos előadás volt, ha nyitott kérdés sem maradt már egyszerűen a hallgatóságban, de én megértem.
Annyi, hogy akkor ez a műszaki érvel is, ez tényleg, vagy ez a jogi érvel is, ez tényleg elérhető nálam, úgyhogy bárki, akit érdekel, annak szívesen átküldöm, és remélem, hogy egészséggel tudja használni. Akkor is, ha ellenfelet képviseli.
Köszönjük szépen a felajánlást, Marcának is majd a mihe meg fogja hálálni egy borral a fáradozásait, és akkor én pedig tennék egy kísérletet arra, amit ígértem, hogy akinél van mobiltelefon, az be tud kapcsolódni egy rövid előadás értékelésbe némi warm-up után. Ez csak az kell, hogy működjön a technika. Ha most nem működik, akkor a nap további részében ezzel nem kísérletezünk. Ha működik, akkor pedig örülünk és folytatjuk. Egy másodpercet kérek. Na, eddig jók vagyunk. Tehát a felszólítás az az, hogy ha lehet, akkor adjatok visszajelzést. Oké, de hogyan? Két verzió van, akinek jó a telefonja, az be tudja szkennelni azt a QR kódot, az rögtön egy honlapra visz, ez egy teljesen biztonságos, működő cég, nem adatokat akar lopni. Akinek nem működik a QR kód, az a www.menti.com-ot, ha megnyitja, ott egy dolgot fog kérdezni, hogy milyen kódon akar részt venni a szörvében, vagy bármiben. Ott ez a 85087777 kód. Várok egy picit, hogy eljusson ideig. Már látom, hogy 16 embernek sikerült, mert ott a lájkok száma nő. Szuper. Jó, ha megvolt, akkor lapozok. Egyébként a kód az ott van fönt is. Na, ez az első teszt. Milyen szó jellemzi legjobban a hangulatodat most? Amit írat közönség, az ott meg fog jelenni nagy valószínűséggel, tehát javaslok némi öncenzúrát. És működik, szuper. Kicsit akadozott itt a wifi, azért izgultunk, hogy mennyire fog ez menni, de úgy tűnik, hogy az érdeklődő az, ugye ez egy szófelhő, tehát minél nagyobb valami, annál többen írták, az érdeklődő az egészen vezet, remek, jó, optimista, vidám, brilliáns, kellemes, remek, csupa pozitív szó. Szuper, gratulálok. És akkor a rövid tesztek után eljutottunk majdnem a lényegig. Ez csak egy gyors felmérés. Miért vagytok itt? Networking kötelező volt. Szeretnék tanulni, inspirálódni, ötleteket gyűjteni, vagy egyéb. Remélem, nem a kötelező fog nyerni. Jó, hát azt hiszem, hogy a felénél több olyan 60% körülbelül a tanulás, inspiráció, ötletek gyűjtése, egyebek. A networking is azért jelentős, szerintem ennek örülhetünk, és a kötelező az viszonylag kicsi. És akkor most jutottunk el oda, hogy kérjük, adjál visszajelzést az elhangzott előadásról. Ez egy nagyon egyszerű módon megy, 5 pontban lehet értékelni, egyszerűen a csúszka elhúzásával 1-től 5-ig. Az 1 az a legkevésbé voltam elégedett, az 5 az a legnagyobb mértékben elégedett vagyok, vagy maximálisan elégedett vagyok, és akkor az 5 téma, hogy mennyire volt a téma, érdekes, friss, szakmai, milyen volt az előadásmód, milyen volt a maga a prezentáció. A negyedik, hogy mennyire kaptam hasznos információkat, és a legvégső pedig a interaktivitás a előadás során. No, hát 4,9-el az gyönyörű. Kb. 35-36-37 szavazatnál tartunk. Ezt még egy... Tartsuk még egy pár másodpercig, aki még nem nyomott. És ezt akkor, ezt a diát, ezt meg fogom ismételni majd minden előadás után. A többi az csak bevezető volt, azokat értelemszerűen nem. És aztán ezt majd elraktározzuk fejben, hogy milyen irányban érdemes tovább menni. Nagyon köszönöm a Marcának, és akkor átadnánk a előadói pódiumot a következő két előadónknak.